Első este 1989. november 12-én, vasárnap este.
Kedves testvérek, három bevezető gondolattal indulok el mostani 5 mérföldes útamra. Az első az, hogy ha van Isten, akkor nincs véletlen. Ha pedig nincs véletlen, akkor mivel magyarázzam azt, hogy tegnap egy hatalmasat estem a Dohány utcában. Beleakadt a lábam valami kiálló vasba, és egy hatalmasat zuhantam, és átéltem valamit abból, amiről sokat írnak szakemberek, hogy az ilyen válságos, kritikus pillanatokban megváltozik az idő folyása. Egy pillanat alatt rengeteget lehet átélni. Átéltem én is, hogy ahogy úgy körülbelül 45 fokos szögben voltam, és már láttam, hogy nincs megállás, itt már hatalmas eséshez belőle. Ennek a pillanatnak a tört része alatt végig futott rajtam, de Úristen, hát holnap evangelizáció, most eltöröm a csuklómat, fejemet beverem a kőbe, lábamat összetöröm, mi lesz? Hatalmas a testem, tényleg mutathatom a sebeimet. És itt vagyok, és elkezdhetem ezt a sorozatot. Mikor föltápászkodtam a földről, akkor szinte elkezdtem énekelni az 500. éneknek ezt a szép versét. Parancsoljad angyalidnak, hogy mireánk vigyázzanak, ami gonosz ellenségünk messze távol járjon tőlünk. Hát tőlem nem nagyon messze, meg nem nagyon távol járt, de végül is az angyaloknak lett sikerük, mert annyira megvédtek, hogy éppen csak néhány zuzódással megúsztam. Na de véletlen ez, hogy éppen az előző estén akart valaki harcképtelenné tenni. Én nem hiszek a véletlenbe, hiszek abba, hogy vannak magasabb rendű dimenziók. Van egy szubjektív belső dimenzió, aztán van egy ilyen kollektív dimenzió, most egymással kommunikálunk, de ezen fölül még vannak dimenziók. Pál úgy beszél róluk, hogy levegőbeli hatalmasságok, és úgy tűnik, hogy valaki azt akarta, hogy ne mondhassam el azokat, amiket most el fogok mondani. De hát Isten parancsolt az ő angyalainak, és úgy tűnik, hogy mégiscsak el tudom mondani. Második megjegyzésem, bevezető gondolatom. Ebben a mostani agyon politizált világban lehet lelkiekre, szellemiekre koncentrálni? Felelet: nem lehet, de kell. Ám de úgy kell azért a lelkiekre, szellemiekre koncentrálni, azért ne veszítsük el a kapcsolatunkat a valósággal, azzal, ami zajlik itt körülöttünk. A korintusi levélben azt mondja Pál, a lelki ember mindent megítél. Pneumatikus módon, szellemi módon. Hát ez a második gondolatom, hogy elmondok valamit abból, hogy a pneumatikus, szellemi módon Isten szellemének a világosságában, remélem, hogy abban vagyok, hogy abban hogy látom azt, ami történik körülöttünk. Mert ezek a gondolatok, amiket most mondok, ezek nyílegyenesen vezetnek a fő témánkhoz, és már is ahhoz adnak bevezetőt. Tehát azt látom, testvéreim, hogy apokaliptikus mértékben omlik össze egy félelmetes bálványisten. Nevezhetjük akár materialista ateizmusnak, vagy ateista materializmusnak, omlik össze egy félelmetes bálvány. Na most miért omlik össze? Ennek a kirészletezése történésekre, szociológusokra tartozik, de van ennek egy lelki szemlélete is. És szerénytelenül azt mondom, hogy én már több mint 20 év óta mondom azt, gyülekezet tanúja lehet, predikációban is hangosan is elmondtam, több mint 20 éve mondom, hogy a kommunizmusnak, marxizmusnak a nagy buktatója az, hogy hibás, téves az antropológiája. az ember nem olyan, amilyennek a jó marxisták gondolták. Ők tudnék úgy gondolták, hogy az ember alapjába véve jó, csak a kizsákmányoló társadalmi rendszer miatt vannak gyarlóságai. Egy nagy világforradalommal le kell dönteni ezeket a börtönfalakat, hogy kiszabaduljon a jó ember, és onnan kezdve öröm lesz a világon élni, paradicsom lesz, békesség lesz, az emberek jók lesznek. Itt van közöttünk egy barátom, aki elmondotta, hogy 45-46-ban, amikor az egyetem jogi fakultására beiratkozott, akkor azt tanították, hogy Magyarországon 20 év múlva nem lesz szükség börtönökre, mert győz a szocializmus. És ha győz az eszme, akkor minek a börtön? Minden ember jó ember lesz. Ezt az egyetemen tanították. Na hát ebbe az antropológiába csak bele lehet bukni. A gyökere a bukásnak tehát egy hibás, egy téves antropológia. Az embereken segíteni akartak, de közben nem ismerték azt az embert, akin segíteni akartak, és ebből katasztrófa lett. De következik a harmadik bevezető gondolat, vigyázat, nehogy káröröm töltse el az egyházat nagy omlás láttán. Sokkal illendőbb volna, ha bűnbánatra jutna az egyház, legalább két okból, de több okból is, de most kettőt mondok. Az egyik az, hogy az egyháznak a múlt századi, meg régebbi antropológiája, az egyháznak a rossz antropológiája felelős a marxistáknak a másik fajta rossz antropológiájáért. Tudnék, amit az egyház tanított, azzal szembe mondották a marxisták, hogy nem úgy van. Az egyház azt vallotta, hogy eltaposni való féreg, reménytelenül bűnös, rossz, gonosz az ember. Ez volt az egyház antropológiája. És ezzel szembe mondták a marxisták, hogy nem igaz, az ember képes a jóra. Tehát az egyháznak egyszer bűnbánatot kell tartani azért, hogy az ő hibás antropológiája váltotta ki a másik fajta hibás antropológiát. Aztán külön bűnbánatot kell tartani, hogy még ma is azt tanítja az egyház, amit akkor tanított. Hogy tudnék, az ember féreg, bűnös féreg. Két ilyen végletes hibás antropológia ütközött. Kommunisták azt mondták, az ember jó, egy világforradalommal le kell rontani azokat a falakat, amik miatt nem bontakozhat ki az ember. A keresztények azt mondták, az ember rossz, kell az egyház, megtérés, üdvözítés, hogy az ember teljes értékű ember legyen. Csak a világforradalom segít, mert akkor majd jók lesznek az emberek. Csak az egyház segít, az egyház segítségével lehet üdvözülni, az egyház segítségével lesznek az emberek jók. Két szélsőséges antropológia, egyik felelős a másikért, és illendő, hogy az egyház is bűnbánatot tartson a marxisták hibás antropológiájáért, mert nem kaptak helyeset. Mi történik ma? Én boldog tanúja vagyok annak, hogy ma az történik, hogy körvonalazódik lassan egy érvényesebb antropológia. Nem találjuk meg mi se a teljességet, de ezekből a botlásokból jobbra-balra, ezekből kirajzolódik egy újfajta teljesebb antropológia, ami nyilván dialektikus antropológia lesz, és az lesz a lényege, hogy az ember nem olyan jó, mint ahogy a kommunisták tanították, és nem olyan rossz, mint ahogy az egyház tanította. Ezt kell kidolgozni, hogy tehát akkor milyen? Hát ezeken az estéken is erről lesz szó. Tehát így rajzolódik ki előttem egy látomás, egy új antropológiáról, amelyben érvényesül az ember nyomorúsága is, és az ember dicsősége is, kevéssel kisebb az Istennél, de ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem, mondja Pál apostol. Tehát ez együtt véve egy új antropológiának a vázlata, amiben én is fáradozom, és amiben hitem szerint a világ kereszténység is keresi az utat. Ha ennyi a bevezetés, aztán még majd fogok minden este valamit ilyen elvi, teológiai, vagy akár pszichológiai igazságot is mondani, mára legyen ennyi bevezetésül, és most forduljunk a igazi mondani való felé. Egy tételt mondok, aztán hozzá egy segéd tételt, és ezt az egy tételt variálom 5 estén át. Ma éppen, és ezeken az estéken ez lesz a főtétel, hogy Jézus Krisztus a mi orvosunk. Jézus Krisztus szent lelke, szelleme által lehet gyógyulni. És minthogy a Biblia szerint az egyház, az eklézsia, a gyülekezet, a Krisztus teste, azért a gyülekezet az a hely, ahol lehet gyógyulni. Tudom, hogy milyen kockázatos ez a kijelentés. Ezerféle kérdés támad ezzel kapcsolatban. Tudom ezeket a kérdéseket, bennem is élnek, igyekezem menet közben a legfontosabb kérdésekre válaszolni, de szent meggyőződésem, hogy Jézus Krisztus orvosunk, nem üdvözítőnk csupán, aki a mennyei helyet biztosítja számunkra, hanem orvosunk, aki most itt a földi viszonylatokban is tud gyógyítani, és hiszem azt is, amit nem látok, de hiszem, hogy igenis a gyülekezet az ő teste, és a gyülekezetben, ha az igazán gyülekezet, lehet gyógyulni. Hát aztán majd a következő estéken tisztázni kell, hogy mi az, hogy egészség, mi az, hogy betegség, mi az, hogy gyógyítás, mi az, hogy gyógyulás. Hát ezekről lesz szó az 5 estén át, de még egyszer mondom a mindeneket összefoglaló főtételt. Jézus Krisztus, a mi orvosunk, ő általa, az ő lelke, szelleme által lehet életgyógyulást átélni. Ebbe betagolódik a szerveinknek a gyógyítása, gyógyulása, itt nem az orvostudomány ellen, orvosok ellen szólok, én az ő munkájukat is beölelem hitemben a Jézus Krisztus gyógyító munkájába, akkor is, hogyha ateista orvosok, majd erről mondom, remélem mind-mind lesz szó a későbbiekben. Most csak szögezzük le az alaptételt, keresztjén hívő ember vagyok, hiszem azt, hogy Jézus Krisztus a mi orvosunk, olyannyira, hogy a hétköznapjaink idegességeire, pszichoszomatikus tüneteire, nyavajáira is tud orvosságot adni az ő szent lelkével, szellemével, szeretetével. És most nyitom ki a Bibliát, és olvasok belőle két történetet, most éppen két vaknak a gyógyítási történetét olvasom. Az egyik a Márk írása szerinti evangélium 8. fejezetében található, a 22. és a következő versekben, figyeljünk erre az igére. Amikor Betsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá Jézushoz, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból. Azután személyre köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha valami fák volnának, amelyek járkálnak. Azután Jézus ismét rátette kezét a szemére, az pedig körülnézett és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. A másik történet a 10. fejezetben ismerős történet, Bartimeus gyógyításának története. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia, ült az út mellett. Amikor ez meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezeket mondták neki, bízzál, kelj fel, hív téged. Az pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, az, hogy lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, hited megtartott téged. Az pedig nyomban látni kezdett, és követte őt az úton. Testvérek, előre bocsátom azt, hogy ezt én így betű szerint hiszem, hogy ilyen gyógyulások történtek Jézus közelében. Fizikailag vak emberek visszanyerték a szemük világát, kinyílt a szemük, beteg szemük meggyógyult, láttak. És ugyanakkor hiszem, hogy ezek a gyógyítási történetek szimbolikus képek, amelyek jelentést hordoznak túlmenően a testi gyógyuláson. Vannak igék, amikre érdemes fölfigyelni, amelyek látás, vakság, gyógyulás ügyét teljesebb világításba helyezik. János evangéliumának a 9. részére lapozok, az utolsó verseket olvasom, ugyancsak egy gyógyítási történet. Egy vakon született embert gyógyít meg Jézus, szombatnapon ebből nagy kavarodás támad, fölháborodás, nem öröm, hogy meggyógyította, hanem fölháborodás, hogy szombaton gyógyította. Na, ennek a résznek az utolsó mondatai így hangoznak, mint egy összegezése az egésznek, a teológiai summázata a dolognak. Jézus ezt mondta, én ítéletre jöttem ebbe a világba, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelébe voltak, és azt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus azt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, azért megmarad a ti bűnötök. Félelmetes gondolat, összegezés. Ha egyszerűen vakok volnátok, az egy állapot, amiből van út kifelé, fölfelé. De azt mondjátok, hogy látunk a vakságotok kellős közepén, azt mondjátok, hogy látunk, ez reménytelen eset. Na, a másik ilyen ige, amire ugyancsak érdemes fölfigyelni, a Máté evangéliumában van, Jézus idézi az Ószövetséget, Ézsaiás könyvéből a 6. fejezet néhány mondatát idézi, amikor példázatokat mond, és az emberek értik is, meg nem is, inkább nem értik, mint értik. Azt mondja Jézus, beteljesedik rajtuk Izsaiás jövendőlése, hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Megrendítő ez a kis szó, hogy szemüket behunyták, nem vakon születtek, nem valami baleset következtében megvakultak, behunyták, becsukták, mert úgy jobb nekik, hogy becsukják a szemüket. Figyeljük meg, hogy milyen komplex az ember betegsége, e szerint az ige szerint. Szemükkel néznek, de nem látnak, fülükkel érzékelnek valamit, de nem értik, ami hangzik, az igét, az üzenetet. Szívükkel nem értenek, értelmük, érzelmi világuk lebénult. Pedig jöttem, hogy meggyógyítsam őket. De hát nem lehet, mert behunják a szemüket. Miközben én kinyitnám a szemüket, ők behunják, becsukják a szemüket. Nos, testvéreim, Jézus tehát fizikailag, test szerint vakokat is gyógyított, és még inkább azokat, akik szellemileg vakok, és szellemileg segítette őket világos látásra. Ez egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy hogy van ez, hogy néznek és nem látnak, nem akarnak látni. Miért nem akarnak látni az emberek? Miért vakok az emberek? Nyilván van ennek oka, most a szellemiekre gondoljuk mégiscsak elsősorban. Mi az oka, hogy nézvén nézik az emberek egymást, és nem értik egymást, a történelmet, és nem látják, hogy mi történik, önmagukat, és nem értik önmagukat. Miért van az, hogy vakok az emberek? Most testvéreim, lélektanilag nagyon egyszerű, maga az esemény persze bonyolult, és keserves, és hosszú, de a megfejtése a titoknak nem olyan nehéz. Tudnék, így lehetne mondani, hogy minthogy nem tudom megváltoztatni a valóságot, a gyötrelmes, a keserves, a fájdalmas valóságot, inkább ne is lássam. Ha már nem tudom megváltoztatni a dolgot, legalább becsukom a szememet, hogy ne lássam. És ezt ki alkalmazza maga élethelyzetére, majd gondoljuk ezt meg a emberek sorsát illetően, az emberek bölcsességét illetően, hogy jutnak el olyan ostobaságok az emberek, amikkel teleszórják az életüket, olyan döntésekre, hogy jutnak el? Mert nézvén néznek, de nem látnak, behunják a szemüket, a valóság látása fájdalmas lehet, ezért inkább becsukják a szemüket. Tehát oka van annak, hogy vakok az emberek. Abban a régi világban voltak természetesen, és ma is vannak sokfelé, Afrikában, meg talán Magyarországon is sokfelé. Vannak külső okok, a higiénia hiánya, a rossz táplálkozás, fertőzések, amik a testi vakságot okozzák. Hát ugyanúgy szellemileg is van fertőzés, szellemi higiénia hiánya. De mondom, a fő okot ebben látom, hogy nem akarom, vagy nem tudom látni a valóságot, lebénít az, hogy tehetetlen vagyok a valósággal szemben. Egyfajta védekezés a tehetetlenségben, az, hogy legalább becsukom a szemem, hogy ne is lássam. És itt van feladata, szerepe, szolgálata Jézusnak, hogy ezt a nem tudom kinyitni a szememet, ne is lássam. Itt lép be Jézus, a mi orvosunk, és erőt ad ahhoz, hogy de igenis nyissam ki a szememet, és lássak. Ezt a két történetet érdemes egymással összehasonlítani, és ebből látjuk, hogy Jézus nem egy kaptafára dolgozik, egészen más az egyik gyógyítási történet, más a másik. Az egyik esetben viszik oda ezt a vakot Jézushoz, a másik esetben csak hallja Bartimeus, hogy Jézus megy el ott, abban a nagy zajban, és elkezd ordítozni, ő maga. Aztán a tömegnek a viselkedése, az egyik esetben segítő a tömeg, a másik esetben tiltó a tömeg, ha jól figyeljük, Jézus tanítványai, akik ott körülötte nyüzsögnek, azok el akarják hallgattatni Bartimeust, ne zavarj. Erről külön lehetne hosszan beszélni, hogy van úgy, hogy az emberek körülöttem akarják, hogy ne lássak. akarják az emberek, hogy ne lássak, kellemetlen az, ha kinyílik a szemem. Maradj csak a vakságban. Esetleg Jézus tanítványai akadályozzák azt, hogy megnyíljon az emberek szemében. Félelmetes mélységek vannak itt, testvérek. Ebben a kicsi adalék van, hogy a tanítványok csillapítják Bartő, ne kiabálj, maradj csöndbe. Jó az neked így. És a Jézus kérdése is micsoda mélységekhez vezet el. Végül is meghallja Bartimeus kiáltozását, és odahívja. És azt kérdezi, hogy mit akarsz? Akarod? Vállalod a látás kockázatát? Én nem is tudom, hogy a regény vagy valósággal megtörtént, de úgy bevágódik most az eszembe egy embernek a története, aki hosszú ideig vak volt, aztán valami műtéttel visszadták a látását, és amikor körülnézett ebbe a világba, öngyilkos lett, hogy ja, ez az a világ, amit én nem láttam, és amit most látok, na akkor öngyilkos leszek. Akár regény, akár megtörtént valami félelmetes igazságon ebben, nem olyan egyszerű dolog látni. És Jézusnak nagyon is mélységes ez a kérdés, hogy vállalod a kockázatot, a látással járó kockázatokat? És ezt mondom nektek is, testvéreim, fölméritek azt, hogy mi mindent jelent látni. Aztán meg is csak visszatérve, tehát erre a két történetre, ez is olyan érdekes különbség, hogy az egyiknél Bartimeusnál egy pillanat alatt történik a megvilágosodás, a látás visszanyerése, vagy elnyerése. A másik esetben fokozatok vannak. Első érintésre az embereket látja, mintha valami fák mozognának. Másik érintésre, harmadik, tizedik érintésre lát világosan. Mindig olyan szomorú vagyok, amikor megtért emberek, frissen megtért emberek, tegnap megtértek, és ma már mindent tudnak. Ma már mindenkit kitanítanak. Kaptak egy kis érintést, és tényleg már pislog valami, pislákol valami. De most már ők tévedhetetlenek. Lehet, hogy tévedhetetlenek egyébként. Van ilyen is, hogy Jézus megnyitja szét és lát. De nekem rokon szenves ez a másik történet, ahol újra meg kell érinteni. És először csak olyan homályos, aztán tisztábban lát. Azt hiszem, ez az alázatos gyógyulási folyamat, ez gyakoribb, ha egészségesen történik közöttünk Jézusnak a gyógyító szolgálata. Egyébként nagyon figyelemre méltó a Pál vaksága és szemének az újfajta megnyílása. Emlékezünk rá a damaszkuszi jelenetben, amikor a mennyei világosság fölragyog, akkor Pál összeroskad és megvakul. A Cselekedetek könyve 9. fejezetében olvassuk. Saul, miután a látomást földhöz verte, utána fölkelt a földről, kinyitott a szemét, de egyáltalán nem látott megtérése után. Az volt az első, hogy megvakult. A megtérés első mozzanata, hogy megvakult. Semmit nem látott, kézen fogva vezették be Damaszkuszba. 3 napon át nem látott, nem evett, nem ivott, aztán oda küld Isten egy Anániás nevű embert, oda megy, bemegy a házba, ráteszi a kezét Saulusra, Pálra. Atyám, fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél. Azért küldött, hogy láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha valamiféle pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Aztán fölkelt és megkeresztelkedett. Majd miután táplálékot vett magához, erőre kapott. Milyen reális ez a dolog. A megtérés első része, hogy megvakultak szemei, hogy is mondja Ady Endre. megvakul a szemem e világ fiúságainak a látására, és aztán új érintésre, valami újfajta látásra megnyílik a szemem. Eszembe jutott a híres vak francia története, Lucerannak hívták, francia ellenállási mozgalom egyik hőse volt, 7 éves, 8 éves korában megvakult, csodálatosan élte az életét, egyetemi tanár lett, sokszoros doktor. Na ez a Lucerant, aki megmaradt vaknak élete végig, ez mondotta újra meg újra, hogy te ember, csukd be már a szemedet, hogy végre láss valamit. Nem mondjuk az könnyű neki, aki vak volt, és most ezzel vigasztalta magát. Ebben valami hallatlan mélység van. Csukd be a szemedet, hogy végre láss valamit. Mert amíg nyitva van a szemed, addig a jelenségektől nem látod a valóságot. Csukd be már a szemedet, hogy a jelenségek ne homályosítsák el a valóságot. És most előveszek egy levelet, testvéreim, egy nagyon megkapó levelet, amit másolatban kaptam Mallász Gittától, ennek a könyvnek a írójától, följegyzőjétől. Tudnék, ez a levél reflexió erre a könyvre. Valaki olvasta ezt a könyvet, és gondolatai, élményei támadtak, és megírta ezt Mallász Gittának. A levél kelte 1989. szeptember 25-e. Most szeptember 25-én írta a német a levél, magyarul olvasom, lefordítottam a lényeges részét. Egy zsidó nő ír Mallász Gittának. Az a kérdés foglalkoztatta ezt a zsidó nőt, hogy hogyan tudna megszabadulni azoktól a szorongásoktól, fájdalmaktól, gyűlölettel teli indulatoktól, amik régóta gyötörték, de újabban, olvassuk a levélben, nehéz, néhány álom nyomán még súlyosabbá váltak ezek a szorongásos, keserves tünetek. Most a továbbiakban szó szerinti fordítást olvasom. Egy valamit biztosan tudtam. Azt, hogy csak akkor fogok meggyógyulni, ha megbocsátok azoknak az embereknek, akik a halál táborokban gyötörtek, kínoztak minket. De sejtelmem sem volt arról, honnan vegyek erőt ehhez a megbocsátáshoz. Úgy tűnt nekem, hogy ez emberileg teljesen lehetetlen dolog. Napokon át gyötrődtem ebben a konfliktusban, elkerültem minden emberi kapcsolatot, járkáltam, imádkoztam, reménykedtem, vártam. Amikor egyszer így töprengtem és egy padon ülve imádkoztam, hirtelen egy kép világosodott meg a bensőmben. Ő maga idézőjelbe teszi, ami most következik, láttam. Láttam az embereknek a lelkét, akik annak idején kínoztak minket a haláltáborokban, és akik időközben meghaltak. Láttam, hogy valami félelmetes sötétségben saját magukon élik át mindazt a gyötrelmet, amit nekünk okoztak annak idején. Láttam azt is, hogy szinte eszelősen esdekelve várják, hogy mi megbocsássunk nekik. Mert a mi gyűlöletünk fogva tartja őket, és lehetetlenné teszi, hogy kiszabaduljanak szenvedéseik poklából. Amikor ezt a látomást átéltem, elkezdtem sírni. Megrendített a kölcsönös egymásra utaltságunk átérzése. Isten ajándékának tekintettem ezt az élményt, és 24 órán belül feloldódtak a szorongásaim, és tudtam ezekért az emberekért imádkozni. Egy részlet ebből a levélből. Számomra nem kérdéses az, hogy ezt a látást, ahogy ő látta ezeket a lelkeket, ezt a látást ő Jézus Krisztustól kapta. És Testvérek, higgyétek el, haszontalanok, feleslegesek itt a dogmatikai okoskodások, hogy de hát ez lehetetlen, halottakkal nem lehet érintkezni, és pláne nem lehet azokért közben járni, és pláne nem mitőlünk függ az, hogy ők megszabadulnak, vagy nem. Hát az ilyen dogmatikai okoskodásokkal szembe hadd olvassam Jézus szavát. A János evangélium a 20. részében ezt olvassuk, a föltámadott Krisztus meglátogatja a tanítványait. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Mit szólnak ehhez a dogmatikusok? Van ilyen, hogy ha én nem bocsátom meg, nincs megbocsátás neki. De ez, amit olyan szépen ír ez a levél, egymásra utaltság. Félelmetes az egymásra utaltság. A kácett lágereknek a szadista, örjöngő, kivégző osztagai és a kivégzettek egymásra utaltsága. Valaki azt mondja, de nem, ezt nem. Én bocsássak meg, nem bocsátok, ilyen nincs. Hát akinek ennyire igaza van, biztosan igaza van emberileg, akinek ennyire igaza van, annak csak annyit mondok, hogy vigyázat, mert ez is Jézus szava, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Ha ti tudtok megbocsátani nekik, akkor nektek is megbocsátanak. Ha ti azt mondjátok, nekem igazam van, nem bocsátok meg, akkor majd az Isten is mondja, hogy nekem Istennek igazam van, hogy nem bocsátok meg neked. Tehát ilyen kölcsönös összefüggésekben élünk, és a halál sem változtat ezeken az összefüggéseken, testvérek. Itt van a látás, amit Jézustól kaphatunk. De mára legyen elég ennyi. Jézus a mi orvosunk. Az ő közelében lehet megvakulni, és az ő közelében lehet látásra jutni. Áldjon meg Isten minket, hogy valami módon meg ne vakuljunk a Jézus közelében, a saját okosságunk okán, hanem a Bartimeushoz hasonlóan kiáltozzunk hozzá, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.